Tilos Rádió hírei következnek.
Az elmúlt 30 évben megháromszorozódott Magyarországon az egyes típusú cukorbetegségben szenvedő gyerekek száma. A Semmelweis Egyetem közlése szerint évente 250-300 gyereket diagnosztizálnak a betegséggel, és különösen nyugtalanító, hogy az előfordulás a 6 év alatti korosztályban, még az idősebb gyerekekkel összehasonlítva is aránytalan mértékben nő. Az autoimmun betegség kialakulásának oka egyenlőre ismeretlen, de megfelelő terápiával teljes életet élhetnek az érintett gyerekek, írja a 444. A kettes típusú diabétesszel szemben nem a rossz táplálkozási szokások miatt alakul ki a betegség, hanem a test védekező rendszere egy hiba folytán elpusztítja a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjeit. Az egyre fogyó mennyiségű inzulin hiányában a test nem tudja hasznosítani a számára létfontosságú energiát adó szőlőcukrot. Sejtjei éheznek, az anyag cseréje felborul, a vércukorszint vészesen megemelkedik, ketontestek és cukor jelenik meg a vizeletben, és a vérvegy hatása savas irányba tolódik el, ami életveszélyes is lehet. A Berni Kunstmúzeum újabb képeinek eredete kapcsán merült fel a gyanú, hogy azok a nácik által elrabolt műkincsek lehetnek. Egy nemrég előkerült irat szerint a 116 műalkotást a múzeumnak adományozó, köztiszteletben álló Georges Keller műkereskedő kapcsolatban állt a náci megszállás alatt kollaboránsnak tartott Étienne Bignou francia műkereskedővel, írja az Index. Keller 1981-ben bekövetkezett haláláig 116 műalkotást adományozott a svájci múzeumnak, köztük André Matisse és Salvador Dali festményeit. Amelie Ebbinghaus, az elveszett műkincsekre szakosodott Art Loss Register adatban kutatója szerint a francia állam és a szövetséges hatalmak dokumentumaiból kiderült, hogy Bignou német vásárlókkal tárgyalt Párizsban, és akkoriban kollaboránsként tartották számon. Ez nem jelenti azt, hogy a képek kétes forrásból erednek, de nem is zárható ki. A múzeum igazgatója szerint ugyanakkor korábban is gyanús volt, hogy a Keller által svájci múzeumoknak adományozott műkincsekhez nem adtak dokumentációt. Csak nem 3 mázsa zöldséget takarítottak be a Német űrközpont Antarktiszi növényházában tavaly a kísérleti program első évében. Mindezt úgy, hogy nem volt sem talaj, sem napfény, sem növényvédőszerek, írta meg több portál. Az első növényeket 2018. februárjában ültette Paul Zabel kutató, aki az év végéig 115 kg salátát, 67 kg uborkát, 46 kg paradicsomot, 19 kg karalábét, 15 kg zöld fűszert és 8 kg hónapos retket szüretelt. Elmondta, hogy őt magát is meglepte a termés nagysága, bár az eper és a paprika termesztéssel nem igazán boldogult. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Néhány percenként tápanyagoldattal permetezték a gyökereket, amit számítógép irányított. A levegőt és a vizet pedig újra hasznosítják az Eden ISS elnevezésű kutatási projektben. Az antarktiszi kutatóállomás közelében lévő konténer nem csak az ott dolgozó legénység étrendjét hivatott gazdagítani, hanem adatokat szolgáltat arról is, hogyan lehet ellátni friss zöldséggel és gyümölccsel a Holdra és az esetleg a Marsra tartó missziók legénységét. Most kezd visszaütni Kínában a 26 éven keresztül erőltetett egygyermekes születéskorlátozó politika, egy friss jelentés szerint ugyanis a jelenlegi születési ráta mellett akár már 8 éven belül csökkenni kezdhet a népesség. Kína a föld teljes 7,5 milliárdos lakosságának majdnem 1/5 adja. Bár a hivatalos 2018-as adatokat csak január 2. felében adja ki az ország statisztikai hivatala, már tudni lehet, hogy a családtervezési hatóság által várt 20 millió helyett csak 15 millió gyerek született tavaly Kínában, ami még a 2017-es számnál is 2 millióval kevesebb. Kína gazdasági lendülete így tovább csökken majd, ami katasztrofális hatással lesz a világgazdaságra, írta Fu Xianyi, a Wisconsin Madisoni Egyetem szülészeti kutatója. A kutató szerint, aki régóta hangosan kritizálja a kínai családtervezési politikát, a medián életkor tükrözi a gazdasági versenyképességet. Ez Kínában 1980-ban még 22 év volt, 2018-ra 40-re emelkedett, de az előrejelzések szerint 2030-ban 46, 2050-ben pedig már 56 is lehet. Fu Hsien-yi az 1990-es évek japán gazdasági válságával állítja párhuzamba Kína helyzetét. Japán akkor érte el a 38,5-ös medián életkort, amit Kína 2016-ban. Az idősödő országokról általánosságban is elmondható, hogy a megtakarítások csökkennek, a munkaerő csökkenése a beruházások megtérülésének csökkenésével, és ezáltal a beruházási ráta csökkenésével is jár, írja a Qubit.
Ezek voltak a hírek.